Az utolsó vagon. Több mint egy fél órát vesztegelt a szerelvény a határállomáson. Felszálltak a román határőrök és a vámosok. Azt mondták, ilyenkor kell a legnyugodtabbnak lenni. Ne rezdüljön az arc, ne üljön ki rá a félelem. Nem volt szabad kimozdulni a fülkéből. Még az is gyanús volt, ha valaki az állomás és a határ között kiment a WC-re. Ilyenkor lehetett elrejteni a test legintimebb részeibe az aranynyakláncot, netán a bugyiba csúsztatni a külföldi nagybácsi által összekuporgott valutát. Mindkettő birtoklásáért zaklatás, börtön járt. A kommunizmusban senkinek nem lehetett több, mint másnak. Az főben járó bűnnek minősült, ha valaki nem tisztességgel a szocialista munkaverseny közben tett szert némi vagyonra. Csak az érinthetetlenek kasztjában levőknek, pártaktivistáknak, szekusoknak, rendőröknek, katonáknak, orvosoknak, gyárigazgatóknak lehetett némi félretett pénze. Egyre közelebb kerültek a fülkéhez az egyenruhások. A tapasztaltabb utazók szerint azért kell felülni az utolsó vagonba, mert addig megunják az ellenőrzést a vámosok. Itt felületesen, szúrópróbaszerűen mutattak rá valamelyik csomagra, amit aztán le kellett venni a podgyásztartóról, kinyitni, és jöhetett az ellenőrzés. Néha az is megtörtént, hogy két csapat szállt fel a szerelvényre. Egyik az elején, a másik a végén kezdte a vizsgálódást. Ilyenkor is a szerencsésebbek megúszhatták a bőrön turkálást. Mert volt úgy, hogy egymással versenyeztek abban, ki ér hamarabb a középső kocsihoz. Így aztán megvolt az esély arra, hogy az utolsó vagonban nem minden táskát bőröndöt néztek meg a vámosok. A szocialista országokba két évente lehetett utazni. Magyarország, Csehország, Lengyelország, Kelet-Németország volt a népszerű cél. Ahogy szegényesebb lett az otthoni termék felhozatal, úgy lett értékes árucikk a zöld alma illetű amószappan, a kávé, a mosopor, a margarin, és sok minden egyéb. Akit elkaptak, hogy tiltott dolgot próbált becsempészni, az országba akkor a nyilatkozatokon, meghurcoltatáson túl előfordult, hogy véglegesen visszavonták az útlevelét. Erre most gondolni sem mert. Ha ez eszébe jut, akkor meglátszik viselkedésén az aggodalom és lebukik. Az is gyanús volt, ha valaki sok csomaggal szállt fel a vonatra. Ekkor megtörtént, hogy mindent ki kellett pakolnia a határállomáson. Megtörtént, hogy órákig vesztegelt az egész szerelvény, mert mindenkit leszállítottak és a peronon kipakoltatták a csomagokat. Aztán a vámosok kényű kedvük szerint turkáltak benne megalázva mindenkit. Azzal voltak engedékenyebbek, aki a megfelelő pillanatban ügyesen egy karton cigarettát csúsztatott a vámos kabátja alá, de sokan már nem is leplezték ezt a tranzakciót. Ha egy gyanús csomagot találtak, akkor büntetésből az összes utast szigorúbban átvizsgálták. Ez volt a legrosszabb. A fülke ajtók nyitogatásának zaja egyre jobban közeledett. Már hallotta, ahogy unott hangon az útleveleket kérte, a határőr, majd a vámos szinte gépiesen ismételte. Bejelenteni, vámolni való van-e? Majd egy-egy fülkébe hangzott, kérem levenni, kinyitni azt a táskát. Úgy tűnt, mintha senki nem akadt volna fenn eddig az ellenőrzésen. Közepes méretű bőröngye volt, külsőségeiben tucat, azonban a merevítők rögzítése lehetővé tette azt, hogy a belső vászon burkolatot könnyebben fel lehessen emelni. Ott volt a rejtekhely. Oda lehetett becsúsztatni a tiltott könyveket, folyóiratokat, néha a bakelitlemezt. Ezek csempészése veszélyesebb volt bárminél. De ha sikerül, akkor végre új információkat vihetett be a baráti körbe. Ez jelentette a határon átnyúló kapcsolatot az anyaországgal. Otthon ébren tartotta a gondolatot. Az egyik régi utcában levő kis kávézóban gyűltek össze azok, akik nem voltak rendszerellenesek, csupán arra vágytak, hogy napirenden legyenek a nagyvilágban történtekkel. Nem volt irodalmás, se képzőművész, hanem kultúrcsempész. A határon áthozott könyvek és folyratok miatt igen rangos helye volt a tőzsasztalnál. Nagy vászontáskákba rejtve cseréltek gazdát a könyvek, folyratok és a lemezek. Hétvégente bulikat rendeztek, ahol karcolásig agyonhallgatták az új bakeliteket. Várták, elvárták tőle a szellemi légbuborékot. Nem bukhatott le. Belépett a magyar határőr a fülkébe. Tőlük nem kellett tartania, mert engedékenyebbek voltak. Némelyikük csak szétnézett a fülkébe, majd elköszönés után még odavetette. Visszavárjuk Magyarországra. És ez akkor nem egyszerű udvariasság volt. A románok szigorúbbak voltak. A vámos ránézett a bőröngyére, majd következtek a rutin kérdések. Nem kellett levenni a táskát a podgyásztartóról. A fülkeajtó becsapódott, a szerelvény néhány perc múlva átgördült a határon. Bevált az utolsó vagon taktikája. A gyárcsarnokban mindenki a kijárati ajtó fölötti órát figyelte. Fél óra maradt a váltási. A munkások eltették a szerszámokat. Néhányan az egyik asztalnál gyülekeztek. Itt tartották a kanyarfúrót. Általában az inasokat szokták megviccelni azzal, hogy ehhez az asztalhoz küldték őket azért a bizonyos szerszámért, de mentek a tapasztaltabbak is. A részlegvezető kivételével, vagy talán hallgatólagos cinkosságával tudták, hogy aki annál a bizonyos asztalnál ezt kéri, annak a vasajtó mögött rejtőzködő vodkás üvegből kell egy stamperli. A szerszám keresés közben guggolva be lehetett hajtani egy-egy kupicával. Az asztalnál dolgozó munkatárs aztán gondosan az olajfoltos borítói füzetbe bejegyzett valamit. A kanyarfúró ezen a részlegen összekovácsolta a munkatársakat. Többen közülük faluról ingáztak. Hajnalban a város felé tartó személyvonaton az utolsó vagonban találkoztak. Ahogyan közeledtek, annyira bezsúfolódott a vagon, hogy csak az előtérben volt hely. Aki utolsóként szállt fel, alig kapott helyet. Ahogy együtt volt a csoport, azonnal előkerült a pakkártya, és neki álltak filkózni. Pontosan ott folytatták a játékot, ahol előző napon abbahagyták. Még azt is tudták, kinek milyen lap volt a kezében, ki állt nyerésre vagy vesztésre. A tét az aznapi üvegpálinka volt. A vesztes kellett beszerezze az üvegpiát. Azért volt a játéknak valami rituáléja. Mindig úgy sikerült, hogy más-más veszített. Igazi demokrácia volt. Nagyjából mindenkinek egyforma volt az átlag fizetése. Nem sok ugyan, de meg lehetett élni belőle. Igaz, nem volt mit megvásárolni. Az élelmiszer üzletek polcai üresen álltak. Aki nem kártyázott, a vagonban csendesen hallgatta a kerékkattogást a síneken, vagy a beszédfoszlányokból értesülhetett a reggeli hírekről. Televízióban mindössze 2 óra műsort szolgáltattak, ebből fél órában a pártot és hőn szeretett vezért dicsőítették. Majd jött a hazai gyártású rajzfilm, aztán időnként a hős múltat idéző román játékfilm. A napilapot is csupán azért vették meg, mert az utolsó oldalon meg lehetett tudni, ki távozott el örökre. Az utolsó vagonban ellenben mindenről lehetett értesülni, ki kivel állt össze, milyen volt a legutóbbi esküvőn a menyasszony ruhája, ki az, akinek sikerült hivatalosan meglépni az országból, netán megpróbált átjutni a zöld határon, és néhány politikai vicc is elhangzott. És ebből nem lett baj. Mert a melós járat utolsó vagonjában nem kellett tartani senkitől. Mindenki ismert mindenkit. A kalóz is tudta, kinek van bérlete, kivált jegyet, és ki az, aki néhány lejt csúsztat a zsebébe. Néhány utast név szerint köszöntött, és osztotta meg velük a végállomások közötti helységek újdonságait. Ezért, aki tehette, az utolsó vagonba ült fel az állomásokon. A gyárcsarnokban hallani lehetett, amint az óra mutatói lassan váltották a másodperceket, perceket. Volt, aki levetette köpenyét, s lassan a részleg kijárati ajtaja elé ment. Ahogy összegyűltek többen, előkerült a kártyapak is. 21-eztek. A tét ezúttal egy-egy szál cigi volt. A vesztes akár a hétvégi csomagnyit is kigyűjthette. A parti izgalma odavonzotta a szomszédos asztalnál állókat is, így egy kisebb gyülekezet vette körbe a kártyázókat. Senki nem dolgozott. Egyszer csak kicsapódott a részleg ajtaja, és egy alacsony, tisztább köppenybe levő férfi lépett be. Mi történik, elvtársak? Tán lejárt a munkaidő? Hallották már a gyárkemény sipját? Hogyan teljesítsük a tervet, ha maguk lazsálnak? Miként szállítjuk le a hónap végéig a megrendelést a Szovjetunióba? Aki levetette köppenyét, azonnal vegye vissza és álljon oda az asztalhoz. Csak akkor tehetik le a szerszámot, amikor fúj a gyárkémény sípja. Világos? Üvöltötte magából kikelve a mester. Volt, aki teljesítette az utasítást. Csendben visszament a helyre, és kezébe vette a bűrvágó ollót. Mire a varogépek is kattogni kezdtek, 2 óra lett. A műszakváltás gyászmenetre hasonlított. Akik távoztak, már szólni sem mertek, csak egymásra néztek cinkosan, és azon igyekeztek, hogy mielőbb elhagyják az emeletet. A gyárkapunál kilépés előtt szigorúan ellenőrizték a munkásokat, nehogy valaki ruhája alá rejtve kincseppészzen valamit. Aki gyanúsabb volt, azt egy külön szobába hívták, ahol az ellenőrök akár mesztelenre is vetköztethették. Szombaton a délutáni váltásba lépők kényszeredetten dolgoztak. Vasárnap munkaszünet volt, hétfőn, augusztus 23-án pedig a nemzeti ünnep. Ritkán fordult elő, hogy az állami ünnep 2 szabad napja kiegészült a vasárnappal. Ilyenkor, aki tehette, kirándult, s többen hazautaztak falura a szülőkhöz. Már aki megtehette. Ugyanis augusztus 23-án ünnepi felvonulást szerveztek. Nehezen lehetett kibúvót találni. A hiányzók pártvonalon megrovásban részesültek, és a Securitate is megfigyelés alá helyezte őket. A következő ellenszegüléskor a rendszer ellenségévé váltak. Szerencse, hogy kialakult egyfajta hallgatólagos egyesség arról, hogy a parádén inkább a fiatalok vettek részt. Jó móka volt, mert az ünnepségek megelőző napon többször igazoltan lehetett hiányozni a gyárból. A városi stadionban, szélben, esőben, tűzönapon gyakorolták a grandiózus jeleneteket, amelynek összképét csak a dísztribűnön ülő rendező látta. A több száz résztvevőnek csak annyi volt a dolga, hogy egy adott jelre balra vagy jobbra kellett mozgatnia a zászlót, vagy időnként felemelni egy kartonlapot, amelyekből aztán a pártot, a vezért éltető sorok álltak össze a hatalmas hangszórókból közvetített hazafias dalok ritmusára. Így aztán, amikor ritkán több szabadnap is egybeesett, nagyon sokan megbetegedtek. Heveny hasmenés miatt, ízületi fájdalmakkal, szív- és érrendszeri panaszokkal kitöltött igazolások kerültek a pártitkárok asztalára. Valahogy rövid időn belül többen eltörték karjukat, lábukat. Akik pedig nem úszták meg a nagyszabású ünnepi rendezvényt, a próbákon néha úgy tettek, mintha nem értenék a vezényszavakat. Amikor kellett a bal, helyette jobb irányba fordították a zászlót, vagy ellentétes irányba indultak el, a színes kartonokat pedig össze-vissza emelgették, gyakran megbontva az összképet. A feldühödött koreográfus nem tehetett mást, mint elküldte az alkalmatlankodókat. Persze az esetet feldolgozták az első pártgyűlésen. Jó esetben csak letolták a vétkest, de az is megtörtént, hogy fizetés levonásra járt mindez. Ennek a súlyosabb változata az volt, hogy az illetőt azonnal kirúgták a gyárból, s ilyenkor azzal is számolni kellett, hogy a Securitate látószögébe is került, mivel az ilyenfajta ellenállást könnyen államellenes cselekedetnek minősítették. A legegyszerűbb az volt, hogy a felvonuláskor, még mielőtt a sor a főtribűn elé ért volna, aki tehette, észrevétlenni vált valamelyik utcasarkon. Ilyenkor engedékenyebbek voltak a propagandisták. A listán korábban kipipálták a jelenlétet, s ha voltak elegen a tömegben, akkor egy-két renegált már nem számított. A musztrálás nem maradt el, de volt, aki vállalta a rizikót. El kellett érni az állomáson a hegyek felé induló személyvonat utolsó vagonját. Volt egy társaság. A gyárban kezdődött. A fémforgácsoló műhelyben dolgozó néhány fiatal egyik hétvégén úgy döntött, hogy felmegy a hegyekbe. Nem voltak tagjai az ipari egység által működtetett alpinista klubnak, mert nem szerették a szervezettséget. De jó barátságban voltak az ott leigazolt sportolókkal. Mindannyian szerették a hegyeket, és ez összetartotta őket. Hamar híre ment a jó hangulatú kirándulásoknak. Egyre többen csatlakoztak hozzájuk. Spontánul. Az állomáson találkoztak az utolsó vagonban. Amikor már többen is csatlakoztak hozzájuk, az egyik kezdeményező, aki miután elvált, egyedül lakott egy háromszobás tömbház lakásban, megegyezett kollégáival, hogy minden csütörtökön nálunk találkoznak. Gyanús volt az, hogy egyre többen dugják össze a fejüket a gyárban. Aztán meg máshonnan is jöttek a csoportba, a barátok, barátnők. Szervezetté vált az egész. Nem féltek, nem törődtek a rendszerrel, azzal sem, hogy sokszor csütörtökönként fél százan is összegyűltek, és megbeszélést követően kora hajnalig szólt a gitár és az énekszó. Sokan voltak, összetartottak. Per pedes apostolorum. Gyalog jártak a hegyeket, ahogy az apostolok a hittérítés útján. Ez volt maga a szabadság, a hegyek csábítása, a mindent átitató fenyőillat, a hűvös hajnali harmat, a fák lombjai között kötfájtlón átszűrődő reggeli napsugár, a vadvirág takaróval borított végtelennek tűnő havasi mezők, a magasba törő sziklafalak csodás formái. És a mély csend, amelyet ott fenn a nyáron is hófötte csúcsok közelében néha egy sas víjogása zavarta meg. Maga volt a földi paradicsom, a menekülés oda, ahol a szekuritáté mindent látó és halló érzékszervei nem értek el. Máshova nem lehetett menni. Két évente adták kézbe az útlevelet, és akkor is csak a szocialista táborba tartozó országokat lehetett meglátogatni. Megalázó volt, ahogy várni kellett a zöld borítói úti okmányra, aztán ha sikerült is következett a költőpénzszerzésnek igen furcsa megoldása. Frottizoknik, drága, leányka alakú konyakos üveg és sok más került a bőröndbe utazótáskába, amelyek külföldön az utcasarkon, a bolhapiacon eladható, beváltható volt a célországok pénznemére. Kész tortúra. S majd hazajövetel után maradt az emlék, a két évig tartó furcsa érzés, hogy lehet-e még külföldre menni. Oda, ahol... Bár a külsőségeiben nem sokkal különbözött a helyzet, azért más volt. Nem csak a táj, az emberek és sok minden egyéb. Ilyenkor aztán a bezártság egy ideig nyomasztóbbnak tűnt, s a rendszer békője is elviselhetetlenebbé vált egy ideig, hiszen volt összehasonlítási alap. S ezt tudták az útlevél osztogatók is. Jól kitervelt akadálypálya, húzd meg, erezd meg játék volt ez. A rendszer perverzitása. A kiutazási időszak között feledni kellett a kényszert, az ideológiai bezártságot, a sok hazugságot és abszurdumot, amely körülvett, átszötte a mindennapokat, a lehallgatások, a besugások veszélyét, a jegyre vásárolt alapélelmiszer adagokat, a kétórás tévéműsort, az esti kötelező takarékossági államszünetet, a hétköznapok hosszú kenyérsorait. Ott fenn, a magasban nem csak az egyéni szabadságot lehetett megélni, hanem igazi demokrácia volt. Ez volt az élet iskolája a maga íratlan törvényeivel, amelyet ajánlott volt betartani, mert ha nem, akár kemény árat is fizethettek a szabályszegők. Működött egyfajta szolidaritás, kölcsönös tisztelet és segítőkészség azok között, akik azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy felélnek egy csúcsra, hogy onnan megízlejék a kilátás, a messzeség elérhetetlenségét, a horizont végtelenségét. A hegyen mindenkinek köszönni kell, mert soha nem tudod, hogy néhány völgyel odébb ki lesz az, aki segít majd neked, vagy éppen te neki. Ugyanezért meg kellett osztani az utolsó húskonzervet is, a kulacs vizet, vagy adott esetben a melegruhát azzal, akivel találkoztál. mert lehettél hasonló helyzetben te is, és az a csepp víz az életedet menthette meg. Ott fent nem számított, milyen nyelvet beszélsz, ki vagy a civil életben, csak ember legyél, mert az minden, amit a battyút mellett magaddal vihetsz bárhova. Mindig a kora délutáni vonat volt szombaton a legzsúfoltabb. Pénteken helyenként rövid munkanap volt, de szinte minden gyárban dolgoztak. Így aztán megvoltak a járatok, amelyekre érdemes volt felzsúfolodni tavasztól késő őszig. Május 1-én vagy augusztus 23-án a nemzeti ünnepkor annyian voltak a vagonokban, hogy a WC-ben is álltak az utasok. Sőt, a keskeny nyomtávú vonat tete is megtelt kirándulóktól. És ott volt a hátizsákosok, túrázók, hétvégezők által ilyenkor elfoglalt utolsó vagon, ahol baráti társaságok verődtek össze. El sem indult a főállomásról a szerelvény, s már is amolyan békepipa rituáléként indultak útnak a piásüvegek, alakultak ki közös tervek, még akkor is, ha netán más-más úti cél tűztek ki maguknak a társaságok. És mindig volt egy-két gitáros, aki azonnal valamilyen dalt varázsolt a hangszeréből. A vasúti kocsinak is megvolt a maga iratlan szabálya, amelyet még a kalauz is tiszteletben tartott. Mert aki ideült fel, az ritkán váltott jegyet. Ment a blatt. Apró pénzekből gyűlt össze a súlyos váltságdíj, amelyel aztán végállomásig lehetett utazni, ha valamelyik nagyobb állomáson nem váltottak kalauzt. De még ezt is simán ki lehetett cselezni, ha annyi ember és hátizsák volt a vagonba, hogy a két állomás közötti idő sem volt elég ahhoz, hogy mindenkit ellenőrizzenek. Inkább lemondtak róla, szolidaritásból, cinkosságból, barátságból, vagy egyszerűen csak azért, mert ez volt az utolsó vagon. Közeledett a karácsony. Az utóbbi években egyre nehezebben lehetett fenyőfát vásárolni. A piacokról kitiltották, hivatalosan nem járt az angyal. Valahogy a pártállam ideológiai kovácsai megpróbálták összemosni a Mikulást a téli ünnepekkel. Nem is karácsonyfát díszítettek, hanem téli fát, és az üzemekben az ajándékokat is a télapó, románul fagyapó hozta. A családban mindig megünnepelték a karácsonyt. Bár templomba nem jártak, mert akkor tájt könnyen megbélyegeztek, megfigyeltek, s aztán, ha valahol elsütöttél egy rossz viccet, rögtön összekötötték azzal, hogy álomellenes konspirációt tervezel, és szövetkezel az egyházzal. A reformátussal. Mert ez sem volt mindegy. Az ortodoxokkal mindenki megtehette. A államvallás volt állami szervek által támogatott vallás, és ezt mindenki sejtette, hiába volt egy az Isten. Ott lent a mélyben, a munkásosztály szintjén egészen más volt a helyzet. Az embereknek nem igazán számított, hogy ki hova járt szabad idejében, kocsmába vagy templomba, a hegyekbe vagy a tengerre, külföldre, hazai tájakra. Létezett a nyomor szolidaritása. Különösen akkor, amikor szigorodott a rendszer. Mert volt úgy, hogy elfogyott a tojás, vagy kevés volt a tej, és akkor nem készülhetett el az ebéd. A szomszéd mindig kisegített, legyen az református, ortodox, román vagy magyar. Ennek is olyan íratlan szabálya volt, mint a hegyenjárásnak. A fél vaj, a két tojás, a fél liter olaj, vagy a tej visszajárt. Mi több, létezett egy nem hivatalos információforrás, ami tudtul adta az egész tömbháznak, hogy hol mit osztanak. Aztán aki tehette, be is állt a sorba, amelyet tartott a szomszédoknak. Amolyan váltó futam volt ez. Hol a helyet, hol a szatyrot adták át egymásnak az emberek. Mert 2-3 órába is került, ameddig a pult elért a vásárló. Sokszor fölösleges időtöltésnek bizonyult a nemzeti sport, mert nem értek célba. Elfogyott az áru, amelyre aztán újra napokat kellett várni. Ment az árucsere, a szolidaritás működött. A sorban állásnak különös hangulata volt így karácsony körül. Nem csak az élelmiszer beszerzése miatt, az ajándékozásért. Mert bármennyire tilos volt az ünnep, majdnem mindenkinél, ha szerényebben is, de járt az angyal. Pedig nem volt egyszerű beszerezni sem a fát, sem a fa alávalót. Az éber szeműek azt is figyelték, hogy ki milyen üzletbe megy be, netán mit milyen értékben vásárol. S ha nem tartozott a nomenklatúra körébe, akkor igencsak gyanús volt, hogy mennyi került a bevásárló kosárba. Gyanús volt gyűjteni, halmozni, valutát félretenni pedig a Duna csatornálán letöltendő kényszer munkatáborbeli vezekeléssel járó bűn volt. Hát megoldás azért akadt. Működött a fekete piac. A határvárosok felvirágoztak. Különösen jugoszláv határhoz közel eső Temesvár, ahonnan nyugatinak számító termékeket lehetett beszerezni, mint a mosópor, szappan, vagy az összecsukható, gomnyomásra nyíló esernyő. Magyarországról is érkeztek a dupla ajzattal rendelkező bőröndök mélyén elrejtett bakelitlemezek, a nem vákumos kiszerelésbe csomagolt fekete kávé és sok egyéb. Majd az ócska piacon, kapuajakban, kocsmákban cserélt gazdát a külföldi áru. A belpiaci termék beszerzésnek két aranyszabálya volt. Az egyik szerint egy vállalatnál két emberre kellett jó kapcsolatot ápolni, és akkor minden elrendeződött, az igazgatóval és a kapussal. Ha megvolt a nagyfőnök engedélye, akkor a kapus se odanézett, ahova kellett. Csúrran cseppent. Ebből persze senki nem gazdagodott meg. A termék bekerült egy olyan körbe, ahol különböző szolgáltatások ellenében aztán gazdát cserélt. Legyen az üveghal, pezsgő, Eugenia kex, csokoládé tölteléke, bőrkesztyű, szalámirúd és sok más egyéb. Sok mindent el lehetett rendezni cserekereskedelemmel. Még a magasabb szinteken is. Az a szóbeszéd járt, hogy valamikor a jegyrendszer korszakában nem csak a munkásosztály nélkülözött, hanem az állatkert lakóinak is kevesebb jutott. Mi több, a felszámolás veszélyét is kilátásba helyezték. Aztán egyszer csak az egyik tigris megbetegedett, elpusztult, elvándorolt a lelke. A bőre pedig az ország első asszonyához jutott. Az állatkert túlélte a válságos időszakot. Mesélték azt is, hogy a város áosztályos labdarúgó csapata is néha annak köszönhette győzelmeit, főleg a fővárosi csapatokkal szemben, hogy hány olajjal működtetett fűtőtest kellett a bíróknak, a szakszövetségi megfigyelőknek, más hivatalosságoknak. A gyár igazgatója még a mérkőzés előtt tudta a végeredményt, de hallgatott vele. Szolidaritásból. Fenyőfát nem lehetett könnyen beszerezni. Volt, akinek járt zöld vonalon, másoknak nem. Nem volt könnyű angyalkodni. Gyerekként szinte lehetetlen volt elképzelni azt, hogy egy pufok arcú szárnyas mesztelen gyerek miként tud becsempészni annyi házba méretes fenyőfákat. Aztán később a rajzfilmekben mutatták, hogy részarvasok által húzott szánkóba ülő öreg úr dobálja le az ajándékokat, és a kéményeken bejut a házba. A bökkene az volt, hogy a blokkoknak nincs kéményük. Persze a felnőttek tudták, hogy erre is van megoldás. És nem volt olyan család, ahol a kisgyereket nem vitték el szánkózni, sétálni, hogy aztán hazatérés után felfedezze a feldíszített fenyőfát, és alatta az ajándékokat. Cinkosságot kellett vállalni az angyallal. December közepétől megszigorodtak az ellenőrzések a piacokon, vásárokban, a közutakon, különösen a hegyvidéki vasúti megállóknál. Sokszor egy rendőrből és egy erdészből álló csapat végigpásztázta a vagonokat. Az útvonalon bármelyik állomáson felszállhattak a vonatra, amelyet aztán alaposan átkutattak. Ismertek minden rejtek helyet, belenéztek a vécékbe, és volt, amikor a kikandikáló fenyőág elárulta, hogy nem a csereruhával tömték meg a hátizsákot. Azért akadt megoldás. Egy óriási bőröndbe akár 2 méteres fa is elfért, ha az ágait szakértelemmel összedrótozták pakolás előtt, még egy pulóvert is rá lehetett tenni gondosan. Azért ennél mélyebben már nem kutattak, csak ha gyanús volt a csomag formája. A biztonságos hely szállításkor az utolsó vagon volt. Általában oda már kevésbé ért el a vezetékeken a mozdonyból a fűtés. Így nem sokan kívánkoztak a jégvirágdíszes ablakú kocsiba. Vastag ruhában, pálinkával táplált belső fűtéssel túl lehetett élni a szállítást. Alkalmasint működött a szolidaritás a kalauzzal, aki a jegyár ellenértékért azt mondta az ellenőröknek, hogy lezárta a fűtetlen vagont. Persze erre nem lehetett számítani. Az utolsó akadály a nagypályaudvar volt, ahol a vasúti rendőrök vámosokként őrizték a kiáratokat. Három óriási bőrönt került az utolsó vagon leghátulsó ülésének csomagtartójára. Kevesen utaztak. Néhány síző foglalta el az első széksorokat, a léceket és a botokat a folyosón hagyták torraszként. Ez jó jel, mert akkor kevesebb az esély arra, hogy a kíváncsiskodók eljussanak a bőröndös utasokig. A megszokott hideg miatt a kabátokat nem kellett levetni. Látszott a lehelet. A szerelvény lassan döcögött a hegyek felől a városba, egyre közelebb a végállomáshoz. Tenyérrel lehetett kémlelő lyukat olvasztani az ablaküvegen. Minden megálló veszélyt jelentett, ezért ébenen kellett követni, amint a szerelvény befut a félhomályba burkolozó állomásokba. Mintha valahogy minden megdermett volna. Alig egy-két utas szállt fel a vonatra. A kalauz inkább a mozdony közelben maradt. A szerelvény befutott a nagy állomásra. Az utolsó vagon a kivilágított helység névtábla alatt állt meg a főbejárattal szemben. Kihalt, puszta volt az állomás. Az egyetlen egyenruhás a peronon az állomásfőnök volt, aki köszöntötte a beérkezett vonatról leszálló kollégáit, majd visszasietett az indóházba. Leszálltak a bőröndös angyalok is. 1989. december 17-e volt.